Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A nagybőjti körlevélben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette, hogy nagybőjt első vasárnapjától nagybőjt második vasárnapjáig templomainkban adományt gyűjtünk az orosz-ukrán háború sújtotta területeken élőknek az erre a célra kihelyezett persejekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a Katolikus Karitász számla számára is utalhatják. Ez a karitász.hu oldalon található meg. A közleménybe Kárpátalja megjelölést kell írni. A Katolikus Karitász más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat. Így például a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is. Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében. Amikor a világban mindenütt az a veszély fenyeget, hogy nő az energia ára, kétszeres bűn, kétszeres veszély az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Esztergomban. A kormányfő hangsúlyozta, hogy szombat reggel 100 halombattán kezdett, mert a héten elrendelték a kiemelt fontosságú energiainfrastruktúra létesítményeinek katonai védelmét. Elmondta, Esztergom felé utazva kapta meg az Irán elleni légi csapásokról szóló első elemzéseket. A kormányfő rámutatott arra, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolaj termelője. Kína olajellátásának 15%-áért felelős. Valamint ott van egy szoros, amelyen keresztül a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken, és ezt a szorost el lehet zárni, fogalmazott, hozzátette. Ez azt jelenti, hogy jelentős világpiaci energiaáremelkedés fenyeget. A polgári kormány intézkedéseinek köszönhetően a magyar családpolitika a nemzetpolitika legfontosabb része, mondta az országgyűlés háznagya Budapesten. Mátrai Márta a Magyar Nők a Nagyvilágból a Békéért és az Összetartozásért című az Országházban megrendezett konferencián azt mondta, a külhoni családok is érezhetik a magyar nyelvű oktatáson, a sporton, a kultúrán vagy a munkahelyeket biztosító magyar vállalkozások támogatásán keresztül az anyaország segítő odafigyelését. Kitért arra, hogy 2010 óta az egyre bővülő családtámogatási rendszernek köszönhetően 200 ezerrel több gyerek született Magyarországon. Az intézkedések kiszámíthatóságot, biztonságot és védelmet nyújtanak a szülőknek. A lakásvásárlás tekintve több mint 40 ezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthonstart hitelprogram, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program bevezetése óta eltelt 6 hónap eredményeit ismertetve Debrecenben. Panyi Miklós az Otthonstart Expón azt mondta, ebben az időszakban több mint 50 ezer Otthonstart hitelt igénylő jelent meg a pénzintézetekben, 27 ezer esetben már folyósították is a hitelt. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint. Az ország szinte egész területéről vannak érdeklődők. 80%-uk 40 év alatti fiatal, sorolta. Panyi Miklós szerint óriási igény van, főként a kis településeken, a lakásfelújításokra, amit az Otthonstart lakásfejlesztési program segít. Jelenleg 70 ezer ilyen lakásfejlesztési hitelkérelem van folyamatban, ami az építőipari vállalkozások számára is jó hír. Szombattól online is kitölthető a nemzeti petíció. Jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs a videóban úgy fogalmazott, mostantól egyetlen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek, nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon. Végül az időjárásról. Vasárnap felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, majd nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik hazánk fölé. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szabadíts meg a gonosztól. Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad lelkem erejét. Uram, királyunk, te egyetlen, siess segítségemre, mert magam vagyok, s rajtad kívül nincs segítségem. Így imádkozott Eszter királyné arra készülve, hogy Ahasvéros király előtt megjelenjék, és kegyelemért könyörögjön kiirtással fenyegetett népe számára. Az ima a nagy erőssége annak, aki Istenben bízik. A keresztény tudja, hogy az Úr előtt kiöntheti panaszát, minden nehézség közepette számíthat segítségére, különösen a megtérés nem könnyű vállalkozásában. Amikor az ember magába tér, megfontolja nyomorát és gyöngeségét, nem különben a mindenfelől ránehezedő kísértéseket. Rájön, hogy a maga erejéből hathatósan vissza sem verheti a rossz támadásait, s úgy érzi magát, mintha bilincsbe volna verve. A szabadulásnak egyetlen útja áll előtte nyitva, Istenhez menekülni. Rajtad kívül nincs segítség. Az ember megtapasztalja, hogy nincs elég ereje a nagybőjti feladat véghezvitelére, meghalni teljesen a bűnnek, hogy teljesen a feltámadt Krisztusban éljen. Mielőtt elhagyta volna övéit, maga Krisztus imádkozott az Atyához, hogy őrizze meg őket a gonosztól, azaz a világ csábításaitól és a sátán támadásaitól. Őket pedig erre a kérésre tanította meg, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Természetesen Jézusnak nincs szándékában, hogy tanítványait minden veszélytől és kísértéstől megvédje. Ez lehetetlen volna ebben az életben. Másrészt maga Isten is megengedi ezeket, hogy kipróbálja az ember erényét. Biztosítja ugyanakkor számukra az erőt, hogy ellenálljanak. Az igazi rossz, amitől meg akar szabadítani, a bűn, az egyetlen igazi szerencsétlenség, amivel elszakítja az embert Istentől. Amikor a keresztény elhatározza, hogy nem enged a kísértésnek, imája biztosan meghallgatásra talál, ugyanis azt kéri, amit Isten még őnála is jobban akar, hiszen egyszülött fiát pontosan azért áldozta fel, hogy a világ megszabaduljon a bűntől. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az imával együtt szükség van önmegtagadásra és bűnbánati gyakorlatokra. Az Úr szavai szerint virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A virrasztás, mint a böjt, egyike a legfontosabb bűnbánati gyakorlatoknak. Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei atyátok azoknak, akik kérik. Azok között, a jó dolgok között, amiket a keresztény Istentől kérhet, első helyen kétségtelenül a megtérés és a bűntől való megszabadulás kegyelme áll. Az Isten szolgálatára szentelt embereknél is előfordul, hogy fáradtságosan próbálnak megszabadulni valami soha teljesen le nem győzött, mindig újra születő nyomorúságtól, vagy olyan helyzetbe keverednek bele, amelyben veszély fenyegeti Istennek tett ígéreteiket, jó feltételeiket és a szentségre irányuló elkötelezettségüket. Talán nem imádkoznak eleget, nem fordulnak Istenhez teljes bizalommal, nem kérnek, nem keresnek, nem kopogtatnak, amint azt az evangélium akarja. Aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Megcsalhatnak minket az Úrnak ezek a szavai? A bűnt nem lehet csupán személyes rossznak tekinteni. Bármilyen bűnről legyen is szó, súlyos vagy kevésbé súlyos, ismert vagy kevésbé ismert, az egész közösségre, az egész emberiségre nehezedik, és el akarja fordítani tengelyét Istentől. A bűn ellen önmagunkban folytatott harc azt jelenti, hogy csökkentjük a világra nehezedő súlyt, gyógyítjuk az egyház egy sebét. Ez a megfontolás segítheti a keresztényt abban, hogy buzgóbban küzdjön a bűn ellen önmagában, és buzgóbban imádkozzék azért, hogy minden ember szabaduljon meg tőle. Jézus tanítása nyomán az egyház minden nap így imádkozik. Szabadíts meg, Urunk, minden rossztól, irgalmat segítségével legyünk mindig szabadok a bűntől. Az egyház a Krisztustól kapott bizonyosság erejében tanítja, hogy gyermekei, bármi súlyosak legyenek is fenyegető veszedelmek, Isten segítségével mindig szabadok lehetnek a bűntől. A bűn azért okoz annyi szerencsétlenséget a világban, mert keveset imádkozunk. Keressük a harc jó eszközeit, de ezek sokszor igen emberiek, sok kezdeményezés születik, de igen kevesen vannak, akik az ima és a vezeklés fegyverét forgatják. A zsinat különösen Nagybőjtre ajánlja a bűnösökért végzett imát. Ne engedjük el fülünk mellett ezt a figyelmeztetést. Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Uram, lásd meg szorultságomat és ínségemet, és bocsásd meg minden bűnömet. Ha bűnös szakít minden bűnével, megtartja parancsaimat, életben marad és nem hal meg. Ha az igaz elfordul igazságától és bűnt követel, hűtlensége és vétkei miatt meg kell halnia. Így szól Isten Ezekiel ajka által. A megtérő bűnösöknek biztosított az üdvösség, a helyes utat elhagyó igazakat viszont a pusztulás fenyegeti. A megtérés értéke oly nagy, hogy minden addigi bűnt képes megsemmisíteni, de ugyanilyen nagy az álhatatlanságból származó kár, tönkreteheti az addig jó tettekben telt egész életet. Senki sem lehet biztos önmaga felől. Aki azt hiszi, áll, ügyeljen, nehogy elessék. Annak is állandóan éberen kell ügyelnie, aki talán mindig a kegyelem állapotában él, vagy talán a tökéletes élet keresésére tett fogadalmat. Ügyelni kell nem csak a súlyos, hanem a kisebb vétségek elkerülésére is. Az úgynevezett bocsánatos bűn is mindig megbántja Istent, ellenáll szeretetének, lerombolja vagy lehűti a szeretetet, csökkenti lendületét, lelassítja vagy akadályozza kibontakozását. A bocsánatos bűn nem szakítja meg az Istennel való barátságot, de ha valaki tudatosan nem kerüli és szokásszerűen elköveti, nagy veszélynek teszi ki magát. Gyakran megtörténik, hogy egy ember miután magát őszinte szívvel Istennek adta, az idő múlásával enged az önzésnek, a lustaságnak, a szenvedélyeknek, nem tesz nagylelkű erőfeszítést önmaga legyőzésére, hanyag lesz, elkedvetlenedik, tudatosan elhagyja a jót. Lelki élete letargiába süllyed. Ez még nem a halál, de már hiányzik belőle az eleven életerő, az egészséges lendület. A szeretet lángja immár kihunyt. Avilai Szent Teréz hasonló állapotra gondolva ezt írja. Kapjatok mindig észbe, valahányszor azt látjátok, hogy valami hibát követtetek el anélkül, hogy lelkiismeretetek megmozdult volna. Az Isten szerelmére nehogy kevésbe vegyétek akár a legkisebb bocsánatos bűnt is. Az alapos megfontolással elkövetett bocsánatos bűntől őrizzen meg bennünket az Úristen. Semmit sem lehet csekélységnek tekinteni, ami ilyen végtelen felség ellen irányul. Nagyon különböznek ettől az emberi gyöngeség, figyelmetlenség következtében elkövetett bocsánatos bűnök, hibák. Az ember semmiképp sem akar engedni a kísértésnek, az adott pillanatban azonban, főképp, ha hirtelen történik, elesik. Mihelyt észreveszi, őszinte fájdalmat érez, megbánja. Az Úr bocsánatát kéri, és újból halad tovább. Az ilyen bűnök, hibák nem járnak súlyos kárral, inkább a gyöngeséget, a lelki éretlenséget jelzik. Ha az ilyen elesések alkalmával az ember őszintén megalázkodik, még hasznot is húzhat az esetből, vagyis mélyebben átlátja nyomorúságát, elveszti bizalmát önmagában, és egész reményét Istenbe veti. A gyakorlatban tapasztalja meg Jézus szavainak igazságát. Nélkülem nem tehettek semmit. Az Úr elég gyakran megenged ilyen eleséseket, hogy megismertesse az embert saját semmiségével, hogy meggyökeresztesse az alázatban, ami az egész lelki élet alapját alkotja. Líziói Szent Teréz ezekről a hibákról azt állította, hogy nem okoznak fájdalmat az Úrnak, mivel nem rossz akaratból születtek, hanem csak az emberi természet gyöngeségéből. Hogy valaki valóban elszakad-e a bűntől, hogy nem hiányzik belőle a jó akarat, annak van egy Jézus által megjelölt ismérve, ami egyébként annak is szükséges feltétele, hogy Isten meghallgassa imánkat. Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal. Aki nem keresi embertársával a békét, nem maradhat szabad a tudatos bűntől. Istennel való barátsága nem buzgó, mivel nem ad neki elegendő erőt e kötelessége teljesítéséhez. Az Úr nem csinál nagy ügyet bizonyos mulasztásokból. Ismeri az emberi természet gyöngeségét, de nagyon is számon tartja mindazt, ami megsérti a testvérek közötti békét és összhangot. Engedelmeskedj szavának. Uram, boldogok, akik követik útmutatásaidat, s akik egész szívvel keresnek téged. Így beszélt Mózes Izrael népéhez. Az Úr a te Istened lesz, ha az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit, és hallgatsz a szavára, Azt kívánja az Úr, hogy nyilatkoztasd ma ki. Az ő tulajdon népe leszel, s szem előtt tartott parancsait. Akkor minden más népek fölébe emel, tiszteletben, hírnévben és dicsőségben a te Istenednek szentelt nép leszel, amint megígérte. Miután mindkét fél kijelentette, vállalja kötelezettségeit, Izrael és Jahve között megpecsételődött a szövetség. Hűség és engedelmesség Izrael részéről, ígéretei teljesítése Isten részéről. Az engedelmesség által Izrael kiváltságos nép lesz, Istenhez tartozó, Istennek szentelt, Istennek különös gondja lesz rá, és megszabadítja. Izrael helyébe századokkal ezelőtt Isten új népe, az egyház lépett. Hogy Isten népe legyünk, annak ma is az a feltétele, mint tegnap, az engedelmesség. Az engedelmesség első tényét az jelenti, hogy az ember teremtmény, és mint ilyen, Istentől kapja az életet, a levegőt és mindent. Semmi módon sem lehet független tőle. Perbeszállhat-e alkotójával a cserép a föld cserepei közül? Mondhatja az anyag megmunkálójának, mit csinálsz? Az engedelmesség a teremtmény lényegi kapcsolata Istennel. Ez a kapcsolat biztosítja a rendet, az összhangot és a boldogságot. E kapcsolat megszakadása az emberi nem pusztulását jelentette. Egy embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, írja a római levél. A rend helyreállításához Krisztus engedelmességére volt szükség. Az engedetlenség szakítás Istennel. Az ember otthagyja a barátságot, elutasítja uralmát, büszke arra, hogy tőle függetlenül is megél. Az engedelmesség ezzel szemben jelenti Isten abszolút elsőbségének gyakorlati elismerését, annak tudatosságát, hogy Istenen kívül az ember nem találhat semmi jót, semmiféle boldogságot, ezért alázatosan aláveti magát akaratának, szeretettel és tanulékonyan fogadja parancsait, nyitott az Istennel megélt kommunió felé. Isten fia, aki az atya iránti szeretetből és az emberek üdvössége végett, engedelmeskedett egészen a kereszt halálig. Azért tett így, hogy az ember ne csak egyszerű teremtményként engedelmeskedjék, hogy tudnillik, alá kell vetnie magát a teremtőnek, hanem Isten gyermekeként, szeretetből. Jézus, hogy a régi törvényt tökéletessé tegye, az ember és Isten kapcsolatát nem mint a teremtmény és a teremtő, hanem mint a gyermek és atya viszonyát mutatta be. Az Ószövetségben az isteni törvény iránti engedelmességet Isten uralmának gondolata uralta. Ő lesz a te Istened, engedelmeskedj szavának. Ez az eszmény változatlanul megmaradt az Új Szövetségben is. Az első parancs továbbra is így hangzik, én vagyok az Úr, a te Istened. De nagyobb súlyt kap benne Isten atyaságának, atyai szeretetének a gondolata. Ennek következtében a törvény megtartása gyermeki engedelmesség jellegű lesz. Jézus tanításában mindig jelen van az atya alakja, az alamizsna, az ima, a böjt kötelességeit, az atya tekintete alatt kell teljesíteni, a tanítványok tetteinek az atyát kell megdicsőíteniük. Különösen szembeötlő ez a szeretet új parancsának meghirdetésében. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, és így lesztek fiai mennyei atyátoknak. a régi törvény eszménye, Isten abszolút szentsége. Legyetek szentek, mivel én szent vagyok. Az újé viszont Istennek, mint atyának a szentsége. Legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Az atyaság fogalma azonnal a jóságot, a szeretetet idézi fel. Jézus pontosan ezért tulajdonít oly nagy fontosságot a szeretet törvényének, ami egyrészt válasz a mennyei atya végtelen szeretetére, másrészt jóságának utánzása a kölcsönös kapcsolatokban. Az a tény, hogy Isten atya és az ember az ő gyermeke egyáltalán nem csökkenti az engedelmesség feladatát, sőt, még igényesebbé teszi, mivel már nem szolgai félelemből, hanem gyermeki szeretetből fakad. A szeretet, tanítja Szent Tamás, elképzelhetetlen engedelmesség nélkül. A barátság ugyanazokat a dolgokat akarja, illetve nem akarja. Az engedelmesség, az Isten iránti szeretet, a vele megélt barátság gyümölcse. Egyidejűleg tanúságtétel mindkettőről. Az ember minél jobban Isten akaratához hasonul, lemondva saját akaratáról, annál jobban egyesül vele egy tökéletes életközösségben.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Nem tudom, honnan jön, de hallom. Hallom zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égi, írgalmad a felhők ígér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Tündér Szép Ilona és Árgyélus című magyar népmesét.
Tündér Szép Ilona és Árgyélus. Volt egyszer egy király és annak három fia. Volt a királynak egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Olyan különös fa volt az, hogy éjjel virágzott, s meg is ért rajta az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király, amikor szokása szerint korán reggel kiment sétálgatni gyönyörűséges kertjébe, az aranyalmáknak csak a hűlt helyét lelte. Így történt ez másnap is, harmadnap is. Összehívta a király erre az egész udvart, és kihirdette, hogy ha olyan ember találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát neki adja. Az őröknek sem kellett egyéb, odaállottak az almafához. De hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett reájuk, és alig múlt el negyed óra, mire felébredtek, az aranyalmák mind eltűntek. Egyszer azután a tanácskozásban felszólalt a három királyfiú, és megjelentették, hogy ők fogják őrizni az almafát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni, de vele is csak ugyanaz történt, ami a többivel. A középső sebb járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott, Árgyélus királyfi. Legelőször is dohánnyal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe, így ült le az almafa alá. A holdvilág szépen világított Árgyélus királyfi arcára, már érezni kezdte, hogy az álom össze akarja a szemét húzni. Szippantott hát egy kis dohányt, jól megdörzsölte a szemét, nagyokat prüsszentett. Aztán másodszor is nagyot szippantott a dohányból, még egyszer megdörzsölte a szemét. Egyszer csak halk suttogást hallott. Feltekintett, hát a feje felett 12 hollót látott repülni. Egyenest az almafához tartottak. A 13. holló, mint vezér, elől repült. Árgyélus megkapta a 13. hollónak a lábát, és felkiáltott. Meg vagy tolvaj! De midőn rátekintett, hát látja, hogy karja közt gyönyörű szép lány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják szép fehér vállát. Ki vagy te szép tolvaj, kérdi a királyfi, soha többé el nem eresztelek. Én Tündér Szép Ilona vagyok, mondta a szép lány, ezek a hollók pedig a lánypajtásaim. Mulatságból minden este ide repülünk, hogy az aranyalmákat leszedjük. De nálad nem maradhatok, pedig megvallom, hogy te vagy, akit soha felejtenem nem lehet, mert csak téged szeretlek. Maradj nálam, kérte Árgyélus. Nem maradhatok, felelte Tündér Szép Ilona, de megígérem, hogy ezentúl minden nap el fogok jönni, de az almákat többé el nem viszem. Légy mindig itt, ha látni akarsz. Ezzel nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák mind megvoltak. A király homlokon csókolta a fiát. Árgyélus csak azt kérte az apjától, engedje meg, hogy tovább is őrizhesse az almafát. Ki is ment minden éjjel Árgyélus királyfi őrködni, hogy láthassa Tündér Szép Ilonát. De volt a király udvarában egy vémbanya, aki Árgyélus királyfit nagyon szemmel tartotta. A király is kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyélus annyira szeret az almafánál őrködni. Magához szólította hát a vémbanyát, és így szólt hozzá. Látom, hogy Árgyélus királyfit te szemmel tartod. Vigyázd meg egyszer, amikor az almafánál őrködik. A vémbanya úgy tett. Mikor Árgyélus az almafához ment őrködni, a vémbanya a bokrok mögé bújt. Másnap korán reggel már jelentette a királynak. Meglestem Árgyélus királyfit, gyönyörűséges aranyhajú lányjal láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú lány. Hazudsz, vémbanya, mondta a király, nem igaz? De úgy van az, felséges uram, ha kell, holnap jelet is hozok arról, hogy igazam van. Másnap este Árgyélus és Tündérszép Ilona megint egymással mulattak. Maguk sem tudták, hogyan történt, mélyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vénbanya, és egy aranyfürtöt levágott Tündérszép Ilona hajából, azután lassan elment. Felébredt Tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, felébredt erre Árgyélus is. Mi bajod van, kedvesem? Jaj, Árgyélus, éj boldogul, én téged soha többé nem láthatlak, nálad nem maradhatok. A házadban tolvajok laknak, nézd, aranyfürtjeimből egyet levágtak. Ezzel megölelte Árgyélust, ujjáról egy gyűrűt vett le, és Árgyélusére húzta. Neked adom, mondta, erről akárhol megismerlek. Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, és elrepült. Másnap reggel a vénbanya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Nagyon csodálkozott a király, és tüstént magához hívatta Árgyélus királyfit. Édes fiam, testvéreidet már mind kiházasítottam, megjött az idő, hogy téged is megházasítsalak. Gazdag királylányt kerestem számodra, azt hiszem nem lesz ellenvetésed. Kedves atyám, én meg fogok házasodni, de csak úgy, ha én választhatok magamnak feleséget. Már találtam is. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem. A királynak nem tetszett a felelet, és bármint akarta is lebeszélni Árgyélust a kívánságáról, az nem engedett. Kardot kötött az oldalára, és elment, hogy Tündérszép Ilonát megkeresse. Az egész udvar gyászba borult utána. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyélus, de Tündérszép Ilonának még a nyomára sem talált. Egyszer egy kis házhoz jutott, a házban egy vénanyóra talált. Illendően köszöntötte. A vénanyó széken ült, csodálkozva kérdezte Árgyélust. Hol jársz erre, ahol a madár se jár? Öreg anyám, mondta Árgyélus. Nem tudná nekem megmondani, merre lakik Tündérszép Ilona? Nem bizén, édes fiam, de talán, ha hazajön az uram, a nap, az mindenüvé odasüt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert ha meglát, felfal! Erre elbújt Árgyélus. Hazajött a nap, belép a szobába, mindjárt elkezdte. Fű, fű, anyó, emberhús, büdös! Erre kimászott az ágy alól Árgyélus, és köszöntötte a napot. Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél, mondta a nap. Másként fölfaltalak volna. Tündérszép Ilonáról nem tudok semmit, de talán a holdbátyám tud felőle valamit. Elment hát Árgyélus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. A hold a szélhez utasította. Oda is eljutott, szépen beköszöntött, és a széltől is megkérdezte, hogy nem tud-e valamit Tündérszép Ilona felől. Én, mondta a szél, nem tudok semmit, de nem messze tőlem, abban az erdőben lakik az állatkirály. Azt talán tud valamit. Ment, mendegélt újra Árgyélus, már egészen beesteledett, úgy, hogy majdnem semmit sem látott. Felmászott egy fára, szétnézett, nem lát-e valahol világot. Csak ugyan, messze távolban észrevett egy kis világocskát, egy szép kastélyból szüremlett. Bekopogott, kinyílott az ajtó, és egy óriás jött elébe, akinek a szeme a homlokán volt. Jó estét, felséges király, köszönt Árgyélus. Nem tudnál te nekem Tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat? Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, mint illik, másként halálfia lettél volna. Én az állatkirály vagyok. Tündérszép Ilonáról nem tudok semmit, de talán az állataim közül valamelyik tud felőle valamit. Ezzel egyet füttyentett, és az egész palota azonnal tele lett mindenféle állattal. Megtette a király a kérdést, de az állatok közül sem tudott senki semmit. Végre is előkullogott egy sánta farkas. Én, mondta a sánta farkas, tudok Tündérszép Ilona felől valamit. A fekete tengeren túl lakik, ott törték el a lábamat. Na hát, akkor vezesd oda ezt a szegény királyfit, mondta a király. A sánta farkas azonnal odaállt, hogy Árgyélus üljön rá. Így mentek, mentek, száz meg száz esztendeig. Egyszer csak letette a farkas Árgyélust. Már én tovább nem vihetlek, oda most már magad is eltalálsz, hiszen nincs már messzire, csak száz esztendőt kell még menni. Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyélus tovább. Egyszer csak egy völgyet látott, amely három heggyel volt körülvéve. A völgyben épp három ördög verekedett. Oda ment hozzájuk, és kérdezte tőlük, miért verekednek.
Az atyánk meghalt, s maga után ezt a köpönyeget, ostort és ezt a bocskort hagyta. Ez a köpönyeg olyan köpönyeg, hogy ha magadra veszed, s aztán a bocskort a lábadra húzod, és ezzel az ostorral egyet csattintasz, és azt mondod, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, ott vagy azonnal. Ezen nem tudunk mi megegyezni. Nem tudjuk, kinek mi jusson. No, mondta Árgyélus, ha csak az a baj, majd elosztom én köztetek. Hanem egyik hágjon fel erre a hegyre, másik arra, a harmadik meg amarra. Az ördögök felmentek a hegyre, Árgyélus pedig felvette magára a köpönyeget és a bocskort, az ostorral egyet csattintott, és azt mondta, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, legyek azonnal tündérszép Ilonánál. Azonnal egy kristálytiszta palota előtt termett. Éppen kitekintett az ablakon tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyélust, beszaladt hangosan tündérszép Ilonához. Itt jön Árgyélus! Tündérszép Ilona azt hitte, hogy csak játszanak vele, pofon vágta a lánypajtását. De jött a másik, a harmadik, a negyedik, a tizenegyedik, de úgy jártak mind a tizenegyen, mint az első. Árgyélus bekopogott az ajtón. Egy öreg asszony jött ajtót nyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyélusra. Aztán a csodálkozása nagy örömre változott. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Árgyélus, legalább megszabadítod a mi király kisasszonyunkat. Most nem mehetsz be hozzá a gonosz varázslótól, most nem lehetsz vele, csak éjféltájban, mert csak akkor járhat szabadon. Akkor, ha te háromszor megcsókolod, a varázslónak nem lesz többé hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon, másként halálfia lennél. Nem félek én tőle sem, mondta Árgyélus, megvívok én vele. Az öreg asszony behívta Árgyélust, selyemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített számára, aztán azt mondta. Minden éjjel eljön ide tündérszép Ilona, ne aludj el! De az öreg asszony gonosz boszorkány volt. Volt egy sípja, melyet ha megfújt, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, elfordult és sípolt, és attól Árgyélus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy a világon volt-e valaha. Éjféltájban eljött tündérszép Ilona, meglátta a kedvesét, és felkiáltott. Ébredj fel, kedvesem, ha háromszor megcsókolsz, megszabadulok a varázslattól. De Árgyélus nem ébredt fel. Reggel azt mondja a vénbanya. Itt volt tündérszép Ilona, de te aludtál, mint a bunda. Másnap is úgy történt, harmadnap is. De egyszer, amint a vénboszorkány elbóbiskolt, Árgyélus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, és kíváncsiságból belefújt. Hát látja ám, hogy az egész cselédség elaludt tőle. Ekkor tért észre, hogy azért aludt ő is olyan mélyen, mikor a vénbanya sípolt. Most a maga nyakára akasztotta a sípot, és valahányszor a boszorkány fel akart ébredni, ő mindannyiszor sípolt egyet. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép Ilona. Árgyélus háromszor megcsókolta, és azonnal az egész vár kivilágosodott, minden ajtó felnyílt, s a vénboszorkány elsüllyedt. De hogy másodszor megcsókolta volna Árgyélus tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta. Ez azért van, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
Megérdemlem, rebegte tündérszép Ilona.
Ekkor Árgyélus karjába vette tündérszép Ilonát, felhúzta a köpönyegét és bocskorát, ostorával egyet csattintott. Hip-hop, ott legyek, ahol én akarok, legyek az apám várában. Azonnal oda repültek egy szempillantás alatt. Árgyélus hatalmas király lett, tündérszép Ilona hatalmas tündér. Ha meg nem haltak, most is élnek.
Kedves gyerekek, ma este a Tündérszép Ilona és Árgyélus című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent